gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Az Off Biennale Budapest 2021-es kiadásáról fogunk beszélni. Hát nem először vagytok itt a vendégek a műsorban, korábbi években is már beszélgettünk itt erről a művészeti rendezvényről, illetve ezt majd te pontosabban definiálod, hogy ti pontosan milyen polcra rakjátok az Off Biennale Budapestet. Most már úgy emlékszem, hogy 2014 óta szervezitek meg két évente ezt a kortárs művészeti rendezvénysorozatot, de ha rosszul mondom, majd javít Székely Kati, aki a kurátora az Off Biennale-nak, és egyik alapítója is egyúttal. Most ezúttal arról fogunk beszélni, hogy milyen tömérdek program van itt az elkövetkezendő napokban, hetekben, mert hogy tegnap nyílt az Off Biennale Budapest, természetesen ilyen furcsa hibrid körülmények között, itt a COVID intézkedések miatt, és hát majd erre is kíváncsi vagyok, hogy mire számítotok, hogy hogyan lehet ezeket a kiállításokat, meg mindenféle művészeti projekteket látogatni, vagy online követni, úgyhogy csapjunk a közepébe. Székely Kati kurátor mesél arról akkor most, hogy miről szól az idei 2021-es Off Biennale.
Nagyon köszönöm a meghívást, és én valóban a kurátor vagyok, de a kurátori csapat tagja, és ezt mindenképpen fontosnak tartanám elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi találjuk ki az összes programot, hanem tényleg, ahogy említetted, sok program van, ami inkább azt jelenti, hogy mi egy keretet teremtünk arra, hogy ezek a programok általában fiatal képzőművészek, kurátorok kezdeményezéséből megvalósulhassanak, és olyanok legyenek, amilyeneket elképzeltek. Mi producerként állunk elsősorban így a projektek mögött, és ahogy említetted, valóban nagyon oda kell figyelni most arra, hogy milyen módon lehet egyáltalán bármiféle rendezvényt tartani, és ez a program struktúránkban is jelentkezik.
Gondolom, most már mindenki irtózatosan ki van éhezve kulturális programokra, úgyhogy feltételezem, arra számítotok, hogyha van rá lehetőség, akkor megrohamozzák majd a kiállításaitokat, illetve mindenféle gondolom beszélgetések is lesznek. Nagyon intellektuális az egész program, tehát a kortárs művészetnek egy olyan ágát képviselitek, vagy egy olyan ágának adtok teret bemutatkozásra, amely egy csomó mindenféle társadalmi, környezetvédelmi, szociológia, tehát mindenféle problémával kapcsolatban reflektálnak ezek a projektek. Hogy épül fel az egész, vagy hogy jött az ötlet, hogy alakítottátok ki a profilját ennek az egész rendezvénynek?
A mostani rendezvényre gondolsz, vagy úgy általában az Off Biennale-nak a profiljára?
Először arra lennék kíváncsi, hogy az Off Biennale, mint intézmény elsősorban miről szól, mi a profilja, és utána arról is, hogy az idei, aminek egyébként áruljuk el az a mottoja, hogy levegőt. Nagyon sok fantázia nem kell, hogy kitaláljuk, hogy ez miből jön. Tehát akkor először lássuk, hogy mi a profilja alapjába véve az Off Biennale-nak, és aztán azt, hogy az idei program hogy épült fel.
Ahogy említetted, valóban 2014-ben kezdtünk el dolgozni, 2013 végén az első Off Biennale-n, ami 2015-ben nyílt meg, illetve akkor mutattuk be. És az volt a célunk, hogy teret adjunk olyan kortárs művészeti kezdeményezéseknek. Tehát az Off Biennale az 2013 végén, 2014 elején abból az elgondolásból indult, hogy annak a fajta kortárs művészetnek, amit mi kortárs művészetnek tartunk, nincs igazán már tere az állami fenntartású intézményrendszerben. És itt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy itt nem egy feltétlenül intellektuális, vagy ilyen nagyon elidegenítő kortárs művészeti felfogásban hiszünk, hanem pontosan arról, hogy a művészet az nagyon is arról szól, amit mindenki ismer. Tehát csak idén az egyik projekt az azzal foglalkozik, hogy mi is az étkezés, és hogy mi is lehet majd ennek a jövője. Tehát, hogy nagyon kézzelfogható dolgokat csinálnak azok a művészek, illetve kortárs művészeti szakemberek, amik az OBN-nál, illetve akik az OBN-nál szerepelnek. Tehát pont az a cél, az egyik célja is az OBN-nek, hogy bemutassa, hogy a kortárs képzőművészet az mindenkinek szól, és tényleg olyan dolgokat tematizál, ami tényleg bárki számára érthető. És segítséget is adunk abban, hogy a kortárs művészet nyelve az közel kerüljön a hétköznapi emberekhez.
Ez azt jelenti egyébként, hogy ezek a projektek, vagy kiállítások, műalkotások elsősorban tulajdonképpen konceptuális jellegűek. Ugye mondott, hogy nem túl intellektualizált ez az egész intézmény, vagy a profilja az OBN-nek, de azért alapjába véve tényleg igazán arról szól, hogy társadalmi, politikai, környezetvédelmi, mindenféle problémákra reflektál nagyon komolyan és nagyon konceptuálisan. Ezek azért fejtörést okoznak ezek az alkotások vagy projektek, és mélyen elgondolkoztatnak, meg egy kicsit zavaróak is, mert hát nem olyan kellemes dolgok az életnek a nehezebb, problematikusabb oldalára reflektálnak.
Igen, de ugye létezik ez az úgynevezett kritikai művészet, ami ugye elsősorban azzal foglalkozik, hogy bemutassa, hogy ez a rossz, meg az a rossz, és mi kifejezetten olyan programokat kerestünk, amik ugye azért túllépnek ezen a kritikán, uh-huh. és nagyon játékos, vagy adott esetben furcsa, de mindenképpen olyan megoldási javaslatokkal élnek, amik átélhetővé, érthetővé teszik ezeket, a néha valóban nagyon komplex problémákat.
Egyébként tehát, nekem is
pont ez az izgi benne.
Ahogy úgy végigolvastam a Dióhéjban összefoglalt programpontokat, akkor egy picit az volt a benyomásom, hogy ezeket a manapság népszerű fogalmakat tényleg, mint környezetvédelem, vagy fosszilis energiakrízis, akkor a klíma problémák, akkor az informatikai hálózatok, stb. Tehát egy csomó-csomó olyan hívó szó van, amik ilyen klasszik hívó szavak manapság, és meglehetősen trendik és népszerűek, és akkor egy kicsit olyan csalódottan olvasgattam, hogy hát ez egy kicsit olyan túl kézenfekvően nyúl ez a program ezekhez a kérdéseket, de hogy elnéztem a sajtóanyagban lévő fotóanyagot, akkor rögtön kiderült számomra, hogy egy ilyen nagyon izgalmas oldalról közelíti meg mindegyik projekt ezeket az amúgy trendi és naponta a sajtóban olvasható, meg mindenhol közösségi médián olvasható felhívásokat. Valahol mindig valamilyen érdekes érzelmi, vagy olyan kis intellektuális ponton furakszik be ezekbe a problémákba, amitől személyessé válnak ezek a kérdések, vagy a viszonyunk személyessé válik ezekhez a feszítő kérdésekhez.
Hát igen, de éppen erről van szó, hogy a kortárs művészet ugye nem azzal foglalkozik, hogy mi a szépség, nyilván ez is része a csomagnak, de tényleg azzal foglalkozik, hogy milyen a világ körülöttünk. És hát, ahogy mondod, a világban körülöttünk, igen, nagyon fontos téma, megfigyelési kapitalizmus, a klímaválság, stb. És nyilvánvalóan a művészek, akik ebben a korban élnek, és érzékenyen és kritikailag reflektálnak, akkor ezekkel a témákkal fognak foglalkozni. És szerintem néha egy-egy mű sokkal többet és jobban el tud adni ezekről a komplex kérdésekről, mint mondjuk egy hosszú tanulmány, vagy akár egy újságcikk.
Mondjuk erre egy jó példát a programokban.
Tehát az egyik ilyen kiállítás, az például egy úgynevezett klímaképzeleti ügynökség, amit egy fiatal művészcsoport természettudósokkal, illetve mindenféle egyéb szakembernek a bevonásával készített. Ez egy tulajdonképpen játékos dolog, elképzelnek egy olyan helyzetet, amiben különböző területekről érkező tudások összeadódnak, és kortárs művészekkel dolgoztak együtt, ők is maguk is kortárs művészek, úgy hívják őket, hogy ez Extra Realm csoport, egy művészcsoport, akik műveket alkotnak, de oda teszik mellé mindazt a háttértudást is, ami alapján ezek a művek létrejöttek. Tehát, hogy egy ilyen társadalmi ismeretterjesztés is a feladata azoknak a kiállított műveknek, amik ott vannak, amik egyébként önmagukban is azért nagyon sokat mondóak, és hihetetlenül sűrűn beszélnek ezekről a kérdésekről.
Van egy ilyen programpont, illetve egy ilyen kiállító, egy ilyen projekt, aminek az a neve, hogy Roma Moma. És a cigány kérdéssel foglalkozik, cigányművészek programjáról vagy projektjéről van szó. Ez miről szól? Ez is szerintem egy ilyen nagyon érdekes, szokatlan sarokból vagy szögből közelíti meg ezt a kérdést.
Ez egy több éves projektünk, amit a berlini székhelyű European Institute for Roma Arts and Culture nevű szervezettel kezdeményezett az OV Biennale, és ami ezt a kérdést feszegeti, hogy hogyan lehetséges, hogy sem Magyarországon, sem a világon nem létezik olyan, hogy kortárs roma művészeti múzeum. És ennek kapcsán ez a kérdés felvetés, ez nem csak egy ilyen teoretikus keretben történik, hanem kortárs művészeti projekteken keresztül is. Itt arról van szó, hogy van egy olyan kisebbség, ami Európában a legnagyobb kisebbség, de ugyanakkor nincsen mögötte egy nemzetállam. Márpedig a múzeumok általában mindig úgy jönnek létre, hogy van egy nemzet, ami létrehozza őket a nemzet kultúrájának a letéteményességként, és ez egy nagyon izgalmas és furcsa helyzet, mert hogy létezik, nagyon is létezik roma kultúra, csak a többségi társadalom által valamilyen módon használva van, valamilyen módon interpretálva van, és itt az a kérdés, hogy hogyan lehet maguknak, a kultúra létrehozóinak beleszólni abba, hogy milyen is legyen egy elképzelt és remélhetőleg megvalósuló múzeum majd a jövőben. És itt nagyon-nagyon izgalmas projektek lesznek csak a Roma Moma projekt keretén belül. Ez eleve ugye egy ilyen nagyon provokatív cím, mert a Moma, ugye ez a New Yorki Modern Museum of Art-ra vonatkozik, ami egy nagyon sok szempontból kritizált intézmény. Ugye mindig az az intézmény, ami előtt a legtöbbet tüntetnek a művészek, mert olyan kiállítási vagy gyűjteményezési politikájuk van, amik például nem vesznek figyelmet arról, hogy hány nőművész van, vagy milyen arányban állíthatnak ki ott különböző hátterű alkotók. Ez csak egy példa arra, hogy a MoMA az miért ilyen kitüntetett név lett ebben a történetben.
Egyébként szerintem nagyon aranyos, amellett, hogy provokatív.
Igen, tehát hogy ez a játékosság, ez mindenképpen benne van. És erre például egy nagyon-nagyon jó példa, amit a Budapesti Történeti Múzeummal közösen csinálunk egy projektet. Van Péli Tamásnak, a nagyon fiatalon meghalt roma származású magyar festőművésznek egy monumentális képe, ez a címe, hogy Születés, amit eredetileg a Tiszedobi gyermekotthon ebédlőinek a falára festett. És ez a festmény, ez egy programadó mű volt, ami egyrészt arról szólt, hogy hogyan születik meg a roma kultúra, a roma értelmiségi mozgalom, és ez milyen kapcsolatban van a többségi magyar kultúrával. És ez a mű, ez ugye Tiszadobi gyermekotthon, ami egyébként ugye nagyon sok roma gyerek otthona volt, és ők naponta ott ezt látták, és óriási hatással is volt rájuk egyébként ez a festmény. Ezt a gyermekotthon bezárták, és azóta ez egy múzeumnak a raktárában van, nagyon jó körülmények között, de láthatatlanul. És a Roma Moma projektnek az egyik programjaként ezt a művet, ezt a budai várnak a barokk termében fogjuk majd kiállítani. Ugyanis ez tényleg az egy nagyon fontos kérdés, hogy például egy ilyen jellegű, elképesztően fontos, mind a magyar, mind a roma kultúra szempontjából mérföldkőnek számító monumentális festménynek mi lesz aztán a sorsa, milyen módon beszélünk róla, hogyan beszélünk róla, és éppen ezért nem csak kiállítva lesz ez a mű ezen a nagyon fontos többségi helyen, hanem számos diskurzív program is fog foglalkozni pont ezekkel a kérdésekkel.
Aztán lesz olyan program is, ami így elsőre nagyon látványosan hangzik és szórakoztatónak. Az a neve a programnak, hogy Aeroszín, hogy ejtitek?
Aeroszín.
Aeroszín. És egy légbalont fogtok felengedni, hatalmas műanyag zacskókból készült légbalont. Ez nagyon, ez biztonságos?
Igen, ez egy...
Abban fog utazni valaki? Vagy nem? Ez csak nem, így felmegy.
Nem, aha. Nem. Ez egy nagyon régóta futó projekt, amit egy tényleg az egyik legnagyobb világsztárnak számító argentin származású képzőművész, Tomás Saracino kezdeményezett. Ő is egyébként nagyon sok természettudóssal dolgozik együtt. Ezt a projektet például az híres MIT-nak a tudósaival fejlesztette, és ennek a projektnek az a célja, hogy a repülést hogyan lehet pusztán a hőmérsékleti, illetve természeti viszonyok segítségével megoldani, úgy, hogy például az ember nem használ fosszilis üzemanyagot. És ezzel kapcsolatosan nagyon sok kísérletet is végeznek, és különböző részei vannak a projektnek, ez tulajdonképpen egy része, egy ilyen sokkal összetettebb dolognak, viszont rendkívül látványos és nagyon-nagyon bevonós, mert hogy használt zacskókból, nylon zacskókból, közösségi munka folyamán gyerekekkel, illetve ugye felnőttek bevonásával készül ez az óriási nagy légbalon, vagy hát ilyen légbalon, aminek az a neve, hogy Museo Arte Solar, és a nap energiájának, illetve a szélnek az összejátszásából fog ez majd felemelkedni az ELTE-nek a lágymányosi kampuszán. Viszont az időpontot pontosan emiatt a furcsa körülmény miatt még nem is tudjuk megmondani, mert hogy ez tényleg annak a függvénye, hogy mikor süt majd pont úgy a nap, és mikor lesz majd pontosan ilyen idő. De reményeink szerint ez majd május második felében, amikor már eleve talán kicsit biztonságosabb lesz, itt több embernek összegyűlni egy, akár szabadtéren is, úgy fog megtörténni, majd a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon lesz majd ezzel kapcsolatosan információ, hogy ez mikor történik, ez a rendkívül látványos reptetés.
Aztán van egy olyan programotok, ami szintén elég különleges módon nyúl az asszony sors témájához, mégpedig egy Hirdal Csokora Kartali asszonykórussal együttműködő művészeti projekt, és kórus tagok a művészeti csapattal együttműködve népdalokat írtak át, és akkor beszámolnak a vidéki asszony sorsról, és végre teret kap ez a téma is. Úgyhogy ez miről szól? Ennek mi a lényege ennek a projektnek? Miért találtátok ki ezt? Illetve hát akik kitalálták, miért emeltétek
be? Nem mi találtuk ki, hanem egy Alicia Rogalska nevű lengyel képzőművész, aki már több ízben is dolgozott hasonló típusú projektekkel Lengyelországban, illetve máshol, és őt Erdődi Katalin kurátor, illetve Anus Réka népdal szakértő, népdal vezető maga is, az ő együttműködésükből jött létre, úgyhogy ők együtt dolgoztak a Kartali asszonykórussal. És a Kartali asszonykórus repertoáriából közösen a különböző életkorú énekes csoport tagjaival válogattak ki néhány dalt, amit átírtak valóban egy sokkal aktuálisabb síkra. És ebből készült egy film, ami a Vitkovics Mihály utcában egy ilyen videóinstalláció formájában látható, de föl is fognak majd lépni. Remélhetőleg szintén május vége felé Budapesten, ez szintén a járványügyi szabályoknak lesz majd a függvénye. Ők tényleg arra keresik a választ, ez a kulcsa együttműködés, hogy mik is azok a dolgok, amikről nem annyira beszélünk, sem vidéken, sem Budapesten. Ugye eleve nagyon-nagyon kevés információ jön, megy a vidék és Budapest között, ami nagyon-nagyon egészségtelen és nem szerencsés. De a fő fókusz talán tényleg ezen a női nézőponton van, hogy tényleg, tehát hogy mik azok a problémák, amiket nem hallgatunk meg így a női munkáról például.
Hát az a gondom, hogy még legalább 25 nagyon izgalmas témáról, projektről, programról beszélgethetnénk itt, de sajnos a műsoridőnk lejárt, úgyhogy Székely Katalinnak az Off-Biennale kortárs művészeti program, sorozat, rendezvény, nem tudom pontosan, hogy
fesztivál, bármi.
Igen, bármi, ről beszélt, az Off-Biennale Budapest idei programjairól beszélgettünk, néhány héten keresztül lesznek online, illetve élő programok különböző helyszíneken, a valóságban és az éterben, úgyhogy Székely Katalin kurátornak, az Off-Biennale egyik alapítójának köszönöm szépen a beszélgetést, és
köszönöm a meghívást.
És a műsort pedig ismételjük ugyanebben az időben vasárnap. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak is.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.